kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében stream színházi közvetítések lehetőségeiről és új online bemutatókról is hallhatnak. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Három órás beszélgetés sorozatot szervezett a Stream Színház jelenéről és jövőjéről a Magyar Teátrumi Társaság. A felvétel a YouTube-on elérhető. Arról, hogy tavasz óta mennyit változott a színházi közvetítések rendszere, Fehér Anna Magda Légrádi Gergelyt, az E-Színház oldal vezetőjét kérdezte.
Nagyon éhesek a nézők a kultúrára, és igyekeznek ott táplálkozni kultúrából, ahol tudnak. Úgyhogy én úgy látom, hogy töretlen a figyelem és az érdeklődés a stream iránt. Úgy látom, hogy a nézők egy része most már törzsközönség, és természetesen folyamatosan terjed a hír úgy Magyarországon, mint külhoni magyarok körében. Nálunk a jegyeknek 10-15%-át külföldről vásárolják meg.
Hogyha esetleg néhány kiemelkedő számot tudnám mondani, mire kell itt gondolni, amikor egy-egy nagyobb nézőszámról van szó?
Hát én a nagyobb nézőszámot azért már az 1000 fölötti jegy eladásoknál gondolom alkalmazni, mint jelzőt. Tehát vannak olyan előadások, amelyeket több ezen néznek meg, és vannak olyan előadások, amelyekre csak pár százan kíváncsiak, de természetesen olyanok is vannak, amire csak néhány tíz néző ül be virtuálisan.
A Magyar Teátrumi Társaság kezdeményezte beszélgetésen, mindannyian leszögezték, hogy a streaming színház az intézmények újranyitása után is egy működőképes és érdeklődésre számot tartó forma maradhat, de milyen fejlődés írható le tavasz óta? Tehát eleinte az online produkciók ingyenesen voltak elérhetőek, de most már beindultak a fizetős platformok. De hogyan állnak a színházak, fejlesztik esetleg a technikai parkjukat, új műfajokat hoznak létre? Tehát, hogy ezt az ívet bemutatná a hallgatóknak.
Tavasszal több ingyen tartalom is felkerült, de azért az a szembe kell nézni mindenkinek, hogy ingyen ebéd nincsen. Tehát egy ingyen sugárzott előadásnak nincsen bevétele, abból nem lehet új előadást csinálni, nem lehet jogdíjakat fizetni, nem lehet kamerákat venni, nem lehet kifizetni a díszletet, ez egy nagyon veszélyes út, és azt látom, hogy akik minőségi kultúrát fogyasztanak, azok szívesen adóznak is érte, és szívesen fizetnek is érte. Az online streaming platformok, és ezek közül is elsősorban az E-Színház, az egyedüli bevételi forrását adja ma a színházaknak, hiszen ugye ők be vannak zárva. Tehát az egyedüli csatorna, ahol egy néző és egy színház találkozhat. Én azt látom, hogy több színház is gondolkodott, és gondolkodik is egyébként eszközbeszerzésben, és hosszú távon streamingre alkalmas eszközpark fenntartásában és üzemeltetésében. Tovább megyek, több olyan színházzal működünk együtt, ahol komolyan gondolkodnak abban, hogy hogyan lehet streamingre, tehát síkképernyőre is optimalizált rendezéseket megtenni, hogyan lehet olyan fényekkel dolgozni, olyan mikrofonokkal, olyan kamerákkal és kameraállásokkal, amelyekkel egy másfajta minőség is létre tud jönni.
Hogyan választják meg, hogy mely előadásokat válogatják be, tehát esetleg több a megkeresés önök felé, mint amit aztán az oldalra engednek, vagy éppen inkább fordítva önök kezdeményeznek, hogyan épül fel ez a struktúra?
Számos megkeresést kapunk, mi igyekszünk minden megkeresésnek megfelelni. Alapvetően akkor nem tudunk együttműködni valamely tipikusan már fölvett előadással, hogyha annak a technikai minősége nem megfelelő. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ma Magyarországon nagyon magas színvonal az vannak hozzászokva a nézők. Hogyha a sorozatot néznek, filmet néznek, akkor azt Full HD-ban vagy akár 4K-ban nézik, és fantasztikus minőséggel találkoznak, és ezt is várják el a színházi előadásoktól, tehát ha mi pénzért árulunk valamit, akkor bizonyot szolgáltatni kell a másik oldalon. Az E-Színháznak missziója az, hogy egy olyan videótárat, egy olyan enciklopédiát hozzon létre, amellyel adózik a kulturális örök. A kulturális emlékezetnek még inkább. Ugyanis azt tartjuk az egyik legnagyobb értéknek, hogy a nézők olyan darabokat is meg tudjanak például nézni, amelyeket már nem játszanak, de kultikusok és legendás előadások. És nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az a bizonyos on-demand tartalom, ami egyébként egy nagy világszolgáltatót is jellemez mondjuk filmben vagy sorozatban, mondjuk mint Netflix vagy HBO vagy Amazon, hogy azt meg tudjuk valósítani az E-Színháznak az oldalán. Tehát nagyon sokat dolgozunk azért, hogy egy hosszú távú érték megőrző és teremtő szerepe is lássen az E-Színházban a magyar kulturális térben.
Légrádi Gergelyt az E-Színház vezetőjét hallották. Online ősbemutatót tart ma este a Magyar Állami Operaház Gyöngyösi Levente Mester és Margarita című opera musicaljét tűzik műsorra. Fehér Anna Magda kérdezte Szente Vajk rendezőt.
de egy zenei eklektika jellemzi Gyöngyösi Leventének a Mester és Margaritáját, ahogy egyébként Buldakov Mester és Margaritáját is egy nagy műfai kavalkád jellemzi. Nem csak ugrál korok köz, de érzésem szerint az irodalmi műfajok között is. És így aztán Levente is nagyon jól teszi, hogy mind az opera műfaját használja, mind a rockzene műfaját, de ez egy olyan komplex egészé növi ki magát, amit nyugodtan hívhatunk egy nagybetű zenés színháznak, aminek azért az alapja mégiscsak az opera.
A zenén túl miben tér el a színpadi megjelenítés az operától? Kenta úrral dolgoztak együtt a grandiózus díszleten, jelmezeken. Mennyire mozgalmas ez a világ, hogyan lehetne leírni a produkciónak a színpadi megjelenését?
Kifejezetten mozgalmas. Azt nem tudom, hogy az operához képest, azért sokféle opera stílus van, opera rendezési stílus van. Én úgy gondolkoztam erről a műről, hogy megpróbáltam Bulgakov Mester és Margaritáját színpadra tenni az én filteremen át. Nagy látvánnyal jár, rengeteg táncossal jár, és kifejezetten nagy képekkel. De azt hiszem, hogy ez Bulgakov is így álmodta. Ő is nagy képeket álmodott ebbe a regénybe.
Cirkuszi artisták is szerepelnek majd a produkcióban.
Igen, szerepelnek cirkuszi artisták is, hiszen ugye Bulgakov művében is valamint, aki megérkezik Moszkvába a fekete mágia tudoraként, aztán a Varieté színházban lép fel, és ott igen, vannak nagyszerű, fantasztikus artisták is, de rengeteg táncos is van, és kiemelkedő operaénekesek, akik egyébként nekem meggyőződésem, hogy a színészi képességeket is nagyon meg tudják mutatni ebben a műben, nem beszélve persze az énektudásukról, és ha már itt tartunk, akkor sok esetben a tánctudásokról is, táncolni is fognak az operaénekesek ebben a darabban.
Mester szerepét Balczó Péter, Margaritát Sáfár Orsolya és Volandot Kálmán Péter alakítja az előadásban, és ön is említette, hogy ez a regény ugye több idősíkban játszódik, Moszkvában, Judeában, de talán ami leginkább emlékezetes, az a feszültség, vagy az a mágikus, nyomasztó hangulat, amelyet a sátán vagy Voland állandó felbukkanása jelent. Ezt hogyan lehet egy zenét és táncos nagyszabású produkcióban megjeleníteni?
Nagyon nyugodt, higgadt és pont, hogy feszültségmentes színészettel ennek az oldalnak a részéről. Jelenti ez Volandot és az ő kíséretét, Korovjov, Hella, Behemót, ezt a világot, hogy ők úgy játszanak az előadásban, végtelen, kedvesen, lezseren, elegánsan. Ez adja meg azt a veszélyt, amit szerintem a sátán közvetít. Voland figurája egy végtelenül elegáns úriember, aki nagyon tisztelettudóan beszél mindenkivel, és aztán szépen lassan kiderül róla, hogy ő maga a sátán.
Most dolgozik először a Magyar Állami Operaház kötelékében.
Igen.
Tehát milyen volt a közös munka, vagy más hozzáállást lát-e? Jól érezte magát?
Hát elsősorban hosszú volt a közös munka, hiszen bemutatott körülbelül egy évvel ezelőttre terveztük, de hát az élet átírta ezeket a számításokat, most azonban aztán végre bemutatjuk, mert nagyon vártunk rá, hogy nagyon jó közös munka volt, és egy csomó olyan érdekesség volt, amire én nem számítottam. Nem számítottam például arra, hogy az úgynevezett olvasópróbán, amikor először találkoztam az énekesekkel, akkor ezek az énekesek bizony kotta nélkül fejből elénekelték a teljes darabot. Ez egy óriási meglepetés volt, mint hogy az is, hogy aztán utána a próbák szinte mindegyikén teljes erőbedobással énekelnek, akár reggel 10-kor is a koloratúrákat, hogyha kell. Ez is egy szenzációs dolog volt, és aztán következett az, hogy én úgy érzem, hogy egy picit másfajta stílusban mozgok én ugye a musical kapcsán, nagyon nyitottan vették ezt a világot, és amúgy én képzeltem a Mester és Margaritát nagyon sok aprólékos színészettel, közben pedig nagyon sok akcionalitással, miközben éppen valaki egy tartott hangot énekel, közben azért mégiscsak le kell szaladni egy lépcsőn, vagy adott esetben annak éppenséggel valamelyest az ellenkezőjét jártani, mint amit mondjuk a zene diktál.
Szentevajk rendezőt hallották. Csát és démonai címmel tart online bemutatót a Víg Színház. A Csát Géza művei alapján készült darabot ma február 13-án az író születésének évfordulóján tűzi műsorra a Teátrum Vörös Róbert rendezésében. Rozgonyi Ádám a Csát Gézát megformáló Horváth Szabolcs színművészt kérdezte a premier előtt.
Nekem az a feladatom, hogy megpróbáljam megérteni az ő életét, az ő viszonyrendszerét a családjával, a barátaival, a nőkkel, a morfiummal. Ezeket megérteni és feldolgozni és átadni, de nem törekedtem semmiféleképpen arra, hogy egy, hogy mondjam, egy alakot próbáljak egy olyan embert megformálni, akinek voltak bizonyos olyan tulajdonságai, amik hát megkérdőjelezhetőek voltak. persze ez is benne van, de próbálok egy saját magamból kiindulva, saját magamból megfogalmazni olyan helyzeteket, érzelmeket, viszonyokat, amik természetesen az ő életében megtörténtek. Utána olvastam bizonyos dolgoknak, de legfőképpen a forgatókönyvet, a szövegkönyvet vettem alapul, és abban elég sok olyan szöveg van, amiből kiderül, hogy milyen ember is volt ez a csát.
És ön szerint egyébként milyen ember volt?
Hát mindenek felett egy nagyon tehetséges ember volt, én ezt mondanám, hihetetlen modern, rengeteg művészeti ágba kipróbálta magát, és alkotott, rajzolt, festett, írt, zenekritikákat írt, zenélt, pszichoanalitikus volt, pszichológus, szóval a lelki ügyekkel is foglalkozott. Azt mondanám, hogy egy olyan tehetséges és a korát megelőző modern emberről van szó, aki annyi mindent akart csinálni egyszerre, egy folyamatos alkotói vágy volt benne, ami sokszor az alkotás rovására is ment például. Hát ha lehet ezt mondani, de aztán természetesen kialakultak belőle olyan dolgok is, amik fantasztikusak, például a képei, vagy a zenekritikái, vagy a zenéi, vagy az írásai. Természetesen azt gondolom, hogy ezek mind egy kis ékszerdoboz a magyar irodalomban, és még ami érdekes lehet, hogy mivel hogy az orvosi pályát is választotta bizonyos szempontból, tehát tanulta ezt a mesterséget, ezért ő sokszor ezeken keresztül, tehát hogy orvosilag vizsgálta önmagát. Szóval nagyon precíz volt, és pontos, és sok mindent lejegyzett, leírt, a morfiumos állapotairól folyamatosan írt, tehát úgy tekintett magára, mint egy orvosi ló.
Egyébként Vörös Róbert darabja, tehát nem tör pálcát az író felett, tehát nem ítéli meg őt.
Nem feladata szerintem egyáltalán ennek az előadásnak. Kérdéseket teszünk fel, illetve azt mondanám, hogy elgondolkodta, természetesen van mind töprengeni ezután az előadás után, van mind filózni, akár a saját életünkkel kapcsolatban, akár a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban, de pálcát semmiféleképpen nem törünk, inkább megpróbáljuk megérteni és árnyalni a figurát.
Horváth Szabolcs színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.